Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről.
Hello mindenkinek, ez a Filmszerész Gellérttel Szabival. Hello Gellért.
Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ne húzzuk az időt, ugye?
Jó.
Hanem, hogy a közbeszéd két fő csapása közül az egyiket, ami a úgynevezett kulturális életünket érinti, a Rákai Kálmánnak a filmje, a Most vagy Soha.
Igen, épp most olvastam egyébként egy hosszú cikket.
A nevéről?
Az interneten a nevéről. Igen, azt hiszem, hogy ma reggel jelent meg. Nagyon érdekes, az is nagyon regényes.
Tiszteletben kéne tartani, hogy...
Hát, hogy nem, hanem, hogy annak jártak utána jobb hiány szerencsétlenek, mármint a Telexnél, mert hogy ezzel tényleg... Szerintem már hírértéke van, tehát foglalkozni kell, de közben ők is érzik a helyzet abszurditását, hogy megpróbálták kinyomozni, hogy hogyan lehet törvényesen Rákai Filipnek, Rákai Filipa neve, mert hogy egyébként nagyon sok bizonyíték arra utal, bár nyilván törvényesen az, de hogy hogyan érhette el, inkább akkor ezt mondom, hogy ez legyen a nevem, mert hogy csak egy ilyen nagyon rövid időszak volt az utóbbi évtizedekben, amikor volt egy ilyen... Hát egy olyan időszak, amikor úgy szabadrablás volt abban, hogy ki
milyen nevet ad magának.
Nevet vehet föl, mert egyébként a Filip, tehát úgy, ahogy ő írja, P-vel, H-val,
nem anyakönyvezhető.
Az nem anyakönyvezhető, a mai napig sem, csak F-fel.
Aha. Minden külföldi nevet csak a kiejtés alapján lehet.
Igen, igen. És hát most minden erről az emberről szól, de őszintén szólva, ami számomra megdöbbentő, vagy amire nem számítottam, mert azért sok mindenre számítottam, mielőtt bemutatták a Most vagy Sohát, ugye ezt a 6 milliárdos Petőfi filmet, amiről most beszélünk, és amiről most folyik egyfajta vita, hogy akkor ez a film ez most értékes vagy nem értékes. Szerintem egyébként ez nem vitás, hogy nem annyira értékes, de minden esetre zajlik egy ilyen műsor, és azon rettenetesen meglepődtem, hogy egy az egybe ezt a sok-sok százmilliárdos fegyvert, ami ugye a kommunikáció, uh-huh. A Fidesznél, azt most így...
Reállították irányban erre az egészre?
Erre az egészre. Figyelj, mindenki videókat készít, szinte az összes megafonos filmszakértő lett, ilyen mindenféle vágatok láthatóak abból, hogy mennyire nagyon elégedettek a nézők, amikor kijönnek a moziból. A Filip naponta két posztot írt arról, hogy a Jack és Rose szála is fiktív volt a Titanicban, és így tovább. Szóval, hogy és közben meghallani azokat a történeteket egyébként a hozzájuk járó bizonyítékokkal együtt is, ami valóban arról szól, hogy...
Kisiskolások.
Hogy iskolásokat
visznek
a filmre, más lesz a szerkezet, mint a kommunizmusban, tehát ugye ma olyan világot élünk, amikor lehet kérdéseket föltenni, meg el is lehet azt érni esetleg egy iskolában, hogy a diákok ne menjenek, hogyha nem akarnak, de nem egyszerű elérni levelezésben, meg ilyen kisebb fajta botrányokba kerül, szóval hogy úgy csinálják ezt az egészet, azok az emberek, akik, és direkt így fogalmazok, és direkt nem a Filipet mondom, hanem úgy egyébként azok az emberek, akik azt gondolják, hogy ezt a filmet nagyon népszerűsíteni kell, azok szerintem olyan dolgokat is megengednek maguknak, legyenek igazgatók, bármilyen hatalmas emberek, amiket, meg tanárok is akár, amiket szerintem nem engedhetnének meg maguknak 2024-ben.
Tehát
nem,
sem.
Tehát nem lehetne azt mondani a gyerekeknek, hogy vegyetek 1600 forintért jegyet, és gyertek el, máskülönben igazolatlan óra. Tehát ilyet nem lehet.
És csinálni. Ezzel a filmmel szerintem nem az a baj, hogy van ez a film, hanem ez, amit most elmondtál. Ez a baj vele, össze lett politikázva, és még most is össze van politikázva, és ez az, ami nem áll jól semmilyen filmnek, ennek pedig főképp nem, főleg, hogy bele van izmozva a társadalmunkban ennek a filmnek a léte, és védelmében úgy, hogy nem láttam, de hallottam, hogy nagyon jó meglátást, magával a filmmel kapcsolatban, amely kitérhettünk volna akkor is erre, amikor mindjárt tárgyaljuk ezt az alkotást, hogy hát alapvetően egy ilyen viszonylag egyszerű, viszonylag könnyedén lezajlott forradalomról beszélünk. Tehát itt magában az eseményekben túl sok fordulatot nem fog találni senki. Tehát ezt megírni az kihívás, és ezzel nincsen bajom, hogyha valaki mondjuk tesz bele fordulatokat, vagy esetleg fikciót. Azzal sincsen semmi bajom. A bajom tényleg nem ezzel van, az nem is érdekel. Felelem aztán UFO-k is leszállhattak Rákai Filip filmjében a március 15-én, hanem itt ez az a probléma, ami körülveszi ezt a filmet.
Meg ami benne van egyébként, az, okay, is, az de, is probléma.
Oké, okay, de az egy, az, egy, az, egy, az egy elrontott húsleves. Tehát, hogy az,
igen, 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 igen. A gond az az van, vagy azzal van, szerintem, hogy bár természetesen teljesen értem, amit mondasz, de ez a film ez nem összepolitikázva lett, hanem eleve a születése is egy ilyen politikai bölcsőben történt.
De tehát, hogy ez nekem ugyanazt jelenti.
Nem filmes a születése, a körülmények, az emberek, akik létrehozták, és ugyanúgy a kommunikációja sem az. Tehát ez egy szörszülött ez a film igazából. Tehát azt mutatja meg, hogy jelen pillanatban hol tart az államilag legmagasabb szinten finanszírozott kultúra Magyarországon.
Az elhangzott valójában a Filipnek a szájából, hogy bárki elkészíthetette volna ezt a filmet?
Szokott bárki, arról beszélni.
Bárki is csinálhatna Kossuthról filmet, meg nagyjainkról?
Szokott arról beszélni, hogy hát senki nem akarta ezt megcsinálni, az úgynevezett nagyfilmesek nem akartak ilyen filmeket csinálni, ami egyébként nettó hazugság. Tehát én csak 3-4 olyan filmtervről tudok, köztük például a Hajdú Szabi is szeretett volna valamikor egy Petőfi filmet csinálni, ezt halkan jegyzem meg, hogy csak az egyik példát említsem. Itt inkább arról van szó egyébként szerintem, és akkor majd tényleg nem sokára majd részletesen beszélünk a filmről, hogy ahogy te is mondtad, ebben a koncepcióban, hogy elmesélünk egy történetet úgy, hogy csak egy napra koncentrálunk, tehát a 1848. március 15-én történtekre koncentrálunk úgy igazán.
Akadálytalanul zajlottak az események, teszem hozzá.
Igen, hogy ez egy teljesen erőszakmentes nap volt, és ezzel szemben ez a film meg nem erőszakmentes, és nem csak a konkrét, nem tudom, akciókra gondolok, vagy bármi ilyesmire.
Fogott a szineszterúza, hogy szokták mondani.
Igen, igen, és nem csak azért, amiről a Filip beszél. Tehát, hogy nem csak azért, hogy ez egy látványos commerce film legyen, mert hogy ugyanúgy, ahogy a húslevesbe, ha már fölhozta ezt a példát, bele kell rakni a sót, meg a borsot, meg a répát, meg mindenféle ilyesmit, ugyanúgy ezekbe is kell tenni ilyen műfaji filmes húzásokat, de hát az a helyzet, hogy a húslevesnek is a lényege maga a hús. Tehát ha az hiányzik belőle, és csak a lé van, egy ilyen műanyag lé, egy kocka, vagy nem tudom én micsoda, akkor az szar lesz. Az egy ilyen instant valami lesz, amire hogy lehet mondani, hogy jó, oké, hát végül is még kibírom azt az 1-2 órát, amíg valami komolyabbat teszek, meg azt mondta az orvos, hogy az antibiotikum előtt szedjek valamit, akkor ezt megettem, de semmiképpen nem lesz egy igazán kielégítő étkezés, hogy ennél a nagyon egyszerű gasztronómiai vonalnál maradok. Tehát, hogy itt van egy alapvető probléma is, de szerintem az igazából a nagy baj, hogyha nem a film minőségéről beszélünk, hanem az úgynevezett kampányáról, hogy 2024-ben ott vagyunk, hogyha valóban megszólalnak kritikai hangok egy ilyen filmmel kapcsolatban, ami mögött ekkora arzenál van, annak ez lesz a vége. Háborúzás, ilyen kommunikációs háborúzás, amire szintén sok 100 millió forint megy el egyébként, még azon kívül a 6 milliárdon kívül, amit már eleve ráköltöttek erre a filmre. Tehát, hogy abszolút a minemi szervünkkel verik a csalánt, és ebben igazából ez az idegesítő, hogy van itt egy ilyen önmegvalósító, öltönyös
lovászfiú,
egy akárki, aki így kitalálta magának, hogy ő akkor nemzetmentő, nemzetfilmmentő filmes lesz, és akkor mindenki a hobbiát finanszírozza, meg a hobbiát szolgálja ki, meg őt segíti. Hát ez szerintem azért több, mint fölháborító, azon túl, hogy a film tényleg olyan rossz lett, mint amit lehetett tőle várni.
Ezt mindjárt megtudjuk, hogy mennyire. Igen. A műsorismertetés után.
Oké.
Filmszerész. A mai epizód tartalmából.
No hát egy hét betegszavai után ugye most megint itt vagyunk, azért is beszélünk most a most vagy soháról, és nem tettük meg ezt a múlt héten, mert ugye nem volt új adás, csak ismétlés az én hibámból, mármint az én betegségem hibájából, ami éppen adódott, de ma nagyon kielemezzük a Petőfi filmet, amennyire persze ez lehetséges egy ilyen jelentős és sokrétű alkotás esetében. Aztán jön kérem szépen egy apácás horrorfilm is, a Szeplőtlen, ez a címe, ez egy heti premier, aztán Catherine Deneuve is visszatért a mozikba, Bernadette, a Főnök asszony című politikai szatirájával, ahol Jacques Chirac feleségét alakítja. Ez is megér egy misét egyébként, hogy a franciák hogyan bánnak a politikusaikkal a filmjeikbe. Szerintem azért ez azt jelenti, hogy azért tényleg a franciáknak az immunrendszere, mármint a lelki immunrendszere, az szerintem sokkal inkább rendben van, mint a miénk, de hát ezzel sem árultam, gondolom, el újdonságot. Aztán jön Guy Ritchie meglepetés sorozata, az Úriemberek, ami abban a tekintetben meglepetés szerintem, hogy én ilyen kiérlelt, felszabadult, csodálatosan összerakott, tulajdonképpen kényszer sorozatot még életemben nem láttam. Nyilván az történhetett, hogy a Guy Ritchie-nek szóltak, hogy ha már volt neki ez az Úriemberek filmje, akkor fejleszem már valamit a Netflixnek, és hát én azt gondolom, hogy 10-ből 7 ember ezt eléggé ilyen biztonsági játékként oldotta volna meg. Hát ő nem úgy oldotta meg. Szerintem az utóbbi évek egyik legszórakoztatóbb sorozata lett az Úriemberek.
Sokan dicsérik. Tamás a bundás kenyérben sokszor előkerül.
Nézzed, mert szerintem nem lehet abba hagyni. Tehát az benne jó, hogy az ember elkezdi nézni, és annyira jól érzi magát benne, vagy annyira vicces, annyira klasszak benne ezek a Guy Ritchie-s panelok is, hogy nagyon nehéz abba hagyni. Egyébként 8 részt, tehát viszonylag hamar lehet vele végezni. Zeneileg pedig itt az On Air adásban az Oppenheimer című filmnek hallgatjuk a szkorját, mert ugye Oscar-díjat kapott ez a filmzene, és hát az Oscar óta nem volt igazából adásunk, hogyha igen, jól emlékszem, úgyhogy ezért is válogattam be. Úgyhogy az első tracknek a címe az, hogy Fission.
Filmszerész, a hét filmje.
Akkor tessék, Gellért.
Mire válsz már, mint hogy így kezdjek el reppelni?
Hát igen, én, mivel hogy én nem most láttam a filmet, legyen, a lényeget, amit én gondolok erről az egész dologról a most vagy sohával kapcsolatban, mondom még egyszer, nem láttam a filmet, azt már elmondtam az előző blogban, hogy nekem a körítéssel van a bajom, és azzal van a bajom, hogy ebben kell élni. És ez nem helyem jó így.
Azért azt hozzátenném egyébként, hogy azért is érdemes megnézni a filmet, mert szerintem az indulat jogossága az valóban akkor érlelődik, vagy akkor jelenik meg, vagy akkor igen, tehát akkor lehet, hogy igazán puffogni, hogyha az ember látta, mert a fő probléma igazából a filmmel van. Tehát nyilvánvalóan ez egy olyan film lenne.
Ez a legalább, legalább lenne jó érzésed van?
Hát inkább azt mondom, hogy legalább lenne egy picivel vállalhatóbb a dolog. Tulajdonképpen lehet ezt egyébként díszítgetni, meg megpróbálni máshonnan megközelíteni, mint ahogy úgy eleve a kritikus kollégák ezt tették, de tulajdonképpen, ha ezzel próbálkozom, akkor nekem hirtelen az jut eszembe, hogy a most vagy soha, az tulajdonképpen a mindenkori ilyen nemzeti múzeum előtt megcsinált, megrendezett, megszervezett, megírt állami ünnepségnek a filmváltozata. A szélesvásznú 6 milliárdos filmváltozata, amiben egy magát James Cameronnak, meg Mel Gibsonnak, meg én nem is tudom, hogy minek képzelő producer ezt így összerakta, és készítettek egy filmet, ami szerintem sokkal több történelmi hamisítást tartalmaz, mint amire én például számítottam. Tehát én azt is láttam kihívásnak ebben a filmben, amiről már beszéltünk ugye a bevezetőben, hogy hogyan lehet egy izgalmas filmet csinálni. Egyébként nekem erre volt valamiféle teoretikus válaszom, hogy hogyan lehet egy filmet csinálni a március 15-éről, arról a napról, ahol tényleg az volt, hogy így néhány százan vagy néhány ezer ezren kitalálták, hogy akkor legyen ez, hogy 12 pont, menjünk el a nyomdába, szabadítsuk ki ezt.
És senki nem akart őket megállítani.
Senki nem akart őket megállítani. Tehát bárhova elmentek, minden azt mondták nekik, hogy jó. De hogyan lehet ebből egy ilyen kardozós, verekedős, ablakon kiesős, véres, feszült dolgot csinálni? Hát a Filipék azt a megoldást választották, hogy úgy, hogy telenyomják az egész történetet hazugsággal. Nem az a hazugság, amikor beleírsz egy titkos rendőrt, ugye farkas titkos rendőr. Titkos rendőrt, Horváth Lajos Otto, tehát nem ez a szál a probléma, hanem például az a szál, amivel kezdődik a film, ami Budapesten játszódik, és azt mutatja, hogy a gyülekező embereket, vagy hát akik politikai okokból összejöttek, szétverik az osztrákok. Tehát valami olyasmi történik a filmben, ami Bécsben történt meg, és nálunk egyáltalán nem történt meg, és ha nekem magyaráznom kell, hogy amikor egy ilyen jelenettel indul egy film, akkor az miért kap hamis feszültséget? Elég kellemetlenül érzem magam én, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ha egy ilyen jelenettel indítasz, meg ha olyan osztrákokkal pakolod tele a filmet, akik egyfolytában szidják például a magyar nyelvet, ami akkor már hát könyörgöm, a reformkoron is túl vagyunk, hogyha abba vagyunk benne, hát már a hivatalos nyelv már évek óta a magyar volt. Tehát senki nem bántott senkit ebben a tekintetben. És hosszú monológok szólnak arról a filmről, hogy vagy hát megjegyzik egy csomószor a filmben, hogy hát német feliratú mindenféle ilyen bolt cégérek vannak, meg nem lehet magyar. De ez se zavart senki, tehát legalább annyira osztrák város volt akkor Pest-Buda, mint amennyire magyar. Tehát, hogy a forradalmi hevület az ennél sokkal finomabb, úgy értem, hogy sokkal részletgazdagabb dolgokból jött ki. És attól még a forradalom volt, hogy Petőfiék nem kardoznak az esernyővel, könyörgöm. Tehát attól még ez rettenetesen fontos volt, hiszen utána jött egy meglehetősen erőteljes szabadságharc, igen, aminek azért tudjuk a végét. És hogyha drámai hősöket akarunk mutogatni, akkor valószínűleg valahogy ezt is bele kellett volna venni, de itt nem drámai hősöket akartak mutogatni, hanem egy fiú csapatot, aminek a vezetője az osztály legjobb szavalója, aki bármikor föláll érted az asztalra, a pillvaxba, az elmondja 40-szerre a nemzeti dalt úgy, ahogy még egy magára kicsit is adó osztályfőnök is rászólt volna a 80-as években, hogy Nandikám, figyelj, egy picit vegyél vissza. Tehát nem kell ennyi szavani, mondd azt a verset, mondd. Tehát, hogy én értem, hogy a Lót Balázs, aki az utóbbi 10 év egyik legrosszabb filmjét csinálta, ugye a Pesti Balhéval, én értem, hogy ő New Yorkban is tanult műfaji filmezést, de hogyha... szóval, hogy azt kell erre mondanom, hogy akkor nem figyelt oda eléggé órán, vagy valami ilyesmi, mert nem igazán megy neki ez a fajta műfaji gondolkodás, de ugyanakkor én meg őt azért is nem akarom bántani, amellett, hogy nyilván van felelőssége, hiszen az arcát, meg a tudását, meg mindenféléjét adta egy ilyen filmhez, de ez a film tényleg úgy foroghatott, és ez szerintem az utóéletén is látszik, meg magán a filmen is, hogy a Szente Vajk és a Rákai Filip rendezte tulajdonképpen. Tehát ők találták ki, hogy melyik jelenet után mi jöjjön. Nekem egyébként ennek a Rákai Filip féle tulajdonképpen szinte fölfoghatatlan nácisztikusságnak az a csimboraszója, hogy megtudtam, tehát van a filmben egy jelenet, amivel kapcsolatban megtudtam valamit, ahogy olvasgattam, bárki megtudhatta, hogyha olvasgatta az internetet. Van egy jelenet, amiben a tömeg Petőfi vezetésével megy át egy ilyen, hogy is hívják ezt, egy ilyen ideglenes hídon. Tehát még...
Ponton híd, mondjuk.
Egy híd ponton, igen. Megy át ugye Pestről Budára.
Igen.
És így mennek ott a paraszbácsik libával, meg nem tudom én mivel, tehát már eleve nagyon érdekes az a tömeg, ahogy az meg van csinálva, állnak ott vagy 30-an, aztán a többi CGI-jal hozzátették. De első probléma, ezt Hollywoodban csinálják, hogyha az jól néz ki, akkor ezen nincs gond. Szóval ott énekelnek egy népdalt, ugye úgy spontán elkezdenek énekelni, aztán az egész tömeg énekel. Rettenetesen rossz az a nép, de egyébként maga a pillanat is nagyon-nagyon geil, ilyen rosszul, nagyon rosszul gicses, és meg tudtam kezdeni, hogy annak a népdalnak a szövegét például személyesen a mester, mármint hogy Rákai Filip írta. Tehát, hogy itt ilyen szintű, hát nem is tudom, hogy mi van, tehát, hogy ennyire erőteljesen rátelepedett ez az egész projektre, ennyire hangsúlyosan ez egy magánprojekt a mi pénzünkből. És nyilván az indulat is ebből jön. Nézd, ennek a filmnek, hogyha nem lenne ilyen kormányzati támogatottsága, beleértve ugye a médiafelületeket, meg mindenféle ilyesmit, egy ilyen filmnek igazából szerintem olyan, nem tudom, néhány heten lenne csak a mozikban, meg a közbeszédben. Mert én azt gondolom, hogy bármennyire is állítja bárki azt, hogy ez csodálatos, és hogy ez a film, ez nagyon kellett, ha nem lenne mögötte ez az ideológia, ami rákényszeríti az embereket az állásfoglalásra, akkor legyintenének rá, mert én azt gondolom, hogy a mozinézők javarésze pártállástól teljesen függetlenül meglehetősen normális ízléssel rendelkezik. Én ezt vállalom. Tehát, hogy szerintem azok, akik azt állítják, hogy ez a film csodálatos, azok is pontosan tudják, hogy ez a film igazából egy ilyen trehány kontármunka, amiben a műfaji dolgok, a Marvel filmek eszközei, vagy akár bármilyen zsáner eszközök úgy vannak benne használva, ahogy általában azok az emberek szoktak dolgokat csinálni, akik azt gondolják, hogy hát ez semmi, ez bagatell. Tehát, hogy ezt össze lehet hozni, ezt én is meg tudom csinálni. Csak abban nem gondolnak bele, hogy amikor ez az egész átfordul egy kész produkcióvá, és fölkerül a vászonra, akkor ezek a műfaji sutaságok igazából arra adnak bizonyítékot, hogy a film készítői lenézték azt a zsánert, lenézték azt a műfajt, amivel foglalkoztak. Mert nem vették eléggé komolyan, mert azt hitték, hogy ha 2 ablakon kiugrás lesz benne, meg 3 ágyudörgés, meg megfelelő mennyiségű sár lesz a kinti utcán, akkor ez már biztos elég lesz, de nem. Tehát szóval, hogy egyrészt kell ide a varázspor is, amit nem lehet megvenni se hány milliárdért, tehát amit úgy hívnak, hogy tehetség, ez tényleg 16 milliárdért se lehet azt a dolgot megvenni. A másik meg, hát ami azért tényleg elkeserítően hiányzik ebből a társaságból, az az alázat. Tehát, hogy egyszerűen nem tisztelik a mozit annyira, amennyire tisztelniük kéne, és megpróbálnak létrehozni a fogadtatás révén is egy alternatív valóságot, amiben ez a film nagyszerű, amiben ez a film rekordel, amiben erre a filmre mindenki büszke. Ez szerintem egy igen elszomorító helyzet.
Az is elszomorító egyébként, hogy azok az emberek, akik ezt nem látják át, hogy nem éltek a kommunizmusban? Tehát, hogy nem találkoztak már ezzel?
Azt mondják, hogy nincs ez a semmi baj, hogyha a diákok megnéznek egy filmet, mert ők is megnézték a Schindler listáját.
Abban az esetben, hogyha ez a Gyöngyvirágtól Lombhullásig, mint amit nekem is volt szerencsém szervezett vetítés keretein belül megnézni, a szarvasok nem hazudtak. Tehát a szarvasok ugyanúgy ott vannak az erdőben most is, pontosan ugyanúgy néznek ki. Ellentétben mondjuk egy ilyen filmmel, ahol tök más talál egy kisiskolás, aki adott esetben lehet, hogy életében először találkozik olyan platformon ezzel a sztorival, amit be is tud fogadni. Itt nem egy vers elemzésre gondolok, vagy nem egy iskolai ünnepségre, hanem egy mozifilmre, amit tud dekódolni. Hát, és hogyha egy hülyeséget talál benne, akkor onnantól kezdve az ő fejében az lesz benne, de hát a Petőfék, hát ők kardoztak.
Igen, ezt egyébként minden egyes életrajzi filmkészítő valamilyen módon elfelejti, vagy hát a legtöbbjük, maradjunk ennyibe, elfelejtik, hogy ki lehet írni egyébként azt is, hogy ahogy történt, meg ahogy történhetett volna, meg van számos példa arra, hogy milyen inzertekben közlik, vagy milyen szellemes, vagy kevésbé szellemesen megfogalmazott inzertekbe közlik az alkotók az olvasókkal, hogy mennyire változtatták meg a valóságot. De az van, hogy te magyarázhatod, hogy ez csak kitaláció, de mégiscsak használod annak a híres embernek a nevét, használod azt a történelmi közeget, amiben benne van, a konkrét eseményeket. Tehát a néző, mivel a néző az illúzióra vágyik, alapvetően úgy fogja nézni ezt a filmet, hogy te, aki a jó esetben, hogy te, aki ezt a filmet készítetted, hogyan látod ezeket az eseményeket. És igen, azért is veszélyes hülye dolgokat állítani történelmi személyiségről, mert nagyon sok néző van, és ezért ők nem hibáztathatóak, akik megnézik, és onnantól kezdve, ha nem is tudatosan, de valahogy úgy fog ez elraktározódni a fejükből, hogy az így történt. Amit a Vászton láttunk, ha más nem, akkor hangulatában. A pátosz is ezért veszélyes ebben a filmben szerintem. Az, hogy a szereplők rendkívül fiatalok, az összes máciusi ifjú, mégis mintha tisztában lennének azzal, hogy ők egyébként fontos történelmi személyiségek lesznek. De nem, hát ezek, ha arról szól egy filmnek a koncepciója, hogy itt a máciusi ifjak srácok, akik még nincsenek tisztában azzal, hogy mi történik körülöttük, akkor azok tényleg legyenek srácok, és ne csak ilyen viasz figurák, akik közül az egyik csajozik, a másik állandóan szaval, a harmadik meg csak ott van. És akkor ezt így sorolhatnám sorra.
Jó, akkor érte ez a film 12-13 percet, mint amennyit beszéltünk.
Azért ért, mert...
14 lesz.
Mert kézed el, meg nem volt ilyen, vagy én nem is nagyon emlékszem, hogy áll és igazi kommentelők ennyit reklamáltak volna amiatt, hogy még nem volt ilyen kifejtősebb elemzésem erről a filmről, úgyhogy ezt így megígértem nekik is, de leginkább magamnak is, hogyha az egész adás rámegy, szerencsére nem ment rá azért, de akkor is most itt sokat fogunk beszélni a most vagy soháról. Megtettük.
Az Oscar-díjas Oppenheimer, Oscar-díjas, ugye Oscar-díjas lett az Oppenheimer, segíts!
Igen, abszolút. Jó, Oscar-díjas, az a legjobb film, legjobb rendezés, legjobb férfi főszereplő, és legjobb filmzene.
Jéből, a szkorjából válogatunk
Ludwig
a mai napon.
Ludwig Göransson.
Igen, igen, igen. Köszönöm, hogy ezt mondtad, mert a fejemben volt, csak az a név, amit mindig elfelejtem.
És kézzel, hogy már ez a második Oscar-díja.
Nagyon jó.
Igen, a Fekete Párducért kapott már.
Szóval, hogy újabb tétel következik ebből a Quantum Mechanics, azt hiszem az
igen,
a címe,
az a címe.
Aztán pedig jövünk mindjárt.
Oké.
Filmszerész, premier.
Azt az utasítást kaptam, hogy a Szeplőtlen című filmmel kapcsolatban induljunk a főszereplőtől, és akkor Gellért mond, és akkor majd azt fogom mondani, hogy fingom nincs, hogy ki ő.
Egyébként tudod, nem, hogy ki
nem,
ő,
nem vagyok
szerintem.
Rá büszke, csak név alapján nem
az
tudom.
Az Eufóriát nézted, nem?
Nem, képzeld, a lányom nézte.
Na mindegy, ő az egyik főszereplő, Sydney Sweeney, egy fiatal hollywoodi színésznő, aki meglehetősen extravagáns, a múltkor például egy ilyen nagyon divatos bugyiban mászkált, egy ilyen komolyan kitalált bugyiban. Egyébként egy tényleg tehetséges színésznőről van szó.
Én elhiszem, de ő túl fiatal ahhoz, hogy nekem így megérkezzen bármelyik film kapcsán, mert hogy egyet családtam.
Hát a közben. Magyar mozikban ő elég rendesen megérkezett, és ezért is javasoltam, hogy igazából felőle közelítsünk, mert hogy az Imádlak utálni című romkomot, amit egyébként még én sem láttam, mert hogy így azt gondoltam, hogy ez simán meg lehet várni majd streamingen, és meg is várom. Szóval az Imádlak utáni című romkomot, azt január 18-án mutatták be a magyar mozikba, és több százezren látták, tehát így hetekkel később is a top 1 volt, tehát imádják a nézők ezt a filmet, úgyhogy majd meg fogom én is nézni, és annak a filmnek is a főszereplője Sydney Sweeney, és most megint itt van a Szeplőtlenben, ami tulajdonképpen, igen, így is leegyszerűsíthető a dolog. Ez a Rosemary Babyének egy ilyen feminista apácás változata, amiben egy ilyen olasz korostorba elkerül a főhősnő, aki egy amerikai szűz apácának álló hölgyet alakít, vagy hát ez a karakter, és hát teherbe esik úgy, hogy érintetlen. Hát ugye, hát mi történik ilyenkor? Hát nyilván körbeugrálják az apácák meg a papok, hogy majd meg fog születni a messiás, de hát minden jel arra mutat, hogy itt talán nem a messiást várják, hanem annak a legfőbb riválisát. Tehát lehet, hogy inkább annak van köze ehhez a terhességhez, és hát ha már láttunk egy darab ilyen filmet, amiben ugye az Antikrisztus fog majd megszületni, akkor nagyjából az összes fordulatot láttuk, tehát a mindenféle ilyen sátánista szertartások itt vannak a szemeink előtt, hogy jó horrorfilmesen meg vannak csinálva, és hát igazából ez a film sem merészkedik tovább ezeken a kliséken, sőt, néha a színészi alakításoknak köszönhetően hozzátenném, hogy a Sidney Sweeney tök jó benne, de hogy a többiek valahogy nem találták meg a karakterüket, tehát kicsit még megmosolyogtató is ez a film időnként, viszont olyan szinten explicit, tehát annyira durvák benne az erőszakos jelenetek. Tudod, vannak ilyen filmek, viszonylag ritkán látni egyébként moziba ilyen filmeket, de vannak ilyen horrorfilmek, amikor nem tudom, valakinek levágják a kezét, vagy valami nagyon érzékeny helyre mondjuk egy pengét beszúrnak, akkor úgy megszoktad, hogy azt ilyen hány másodpercig lehet látni egy filmben. Mm-hmm. És én legalábbis mindig beállítom magam, hogy jó, akkor ezt nézni kell még olyan 3-4 másodpercig, és akkor utána már elkapják a kamerát. Na már most ebben a filmben jellemzően ráraknak erre még ilyen 10-20 másodpercet, és ez nyilván nem hatás nélküli, tehát zsigerileg hat. A fináléba pedig nagyon belehúznak. Tehát ott, ha azt kell mondjam, hogy mi a Farró visszatérhetne a múltból jegyzetelni, hogy hogy is kell föllázadni a sátánista elnyomás ellen, akkor visszajöhetne, és abszolút vehetne leckéket Sidney Sweeney-től, mert ő azt aztán tényleg megmutatja. Valószínűleg ezért is volt egyébként szívügye ez a film, mert a rendezővel ő már dolgozott együtt, és állítólag akkor lett kitalálva, hogy legyen ez a Szeplőtlen című mozi, de akkor visszadobták, de mivel a még csak 26 éves Sidney Sweeney egyre befolyásosabb egyébként, legalábbis azt tekintve, hogy milyen filmeket vállal el, ezért el tudta intézni, hogy legyen ez a film, úgyhogy most ezt is meg lehet nézni a mozikba.
Ennek örülök, engem tudod, mindig le lehet nyűgözni az ilyen horrorfilmekkel, úgyhogy én majd megnézem.
Majd, ha fölkerül igen, a könyvtárba, akkor meg
valahol megnézem, igen. A Los Alamos című tétel következik az Oscar-díjas Oppenheimer szkórjából, Ludwig Göransson szerzeményei ezek a tételek, úgyhogy utána pedig jövünk a Bernadetta főnökasszony Catherine Deneuve új filmjével, mindjárt.
Filmszerész, már a mozikban.
A 80-as években voltak ilyen varázsszerű színészek, leginkább színésznők anyáméknál, akik ugye nagyon ritkán kerültek elő, de amikor előkerültek, akkor ugye nyilván nem Hollywoodból, hanem Franciaországból, például Catherine Deneuve volt ilyen.
Nagyon szerették a szüleink.
És a szüleink nagyon szerették Catherine Deneuve-t, a nevét nem tudták kimondani, mert hülyén volt írva, és Faye Dunaway-jel keverték össze mindig, aki hát nyilván nem Catherine Deneuve.
Egyébként hasonló karakterek.
Igen, és a nevük is D-vel kezdődik, és ilyen folytatása van, és hát én nem gondoltam, hogy egyáltalán ő még aktív, de hát ezek szerint az.
Ő abszolút aktív.
Jött egy új filmje.
Igen, van egy új filmje, a Bernadetta főnökasszony, ami meg ráadásul egy abból a szempontból különlegesebb film, hogy ez egy életrajzi film, és Bernadette Chirac-ról szól, ugye a volt francia elnök Jacques Chirac feleségéről, illetve arról, hogy hogyan élte meg Bernadette hát a politikailag aktív éveket, hogy milyen szerepet osztott rá a kedves férje, akit ebben a filmben egyébként meglehetősen felszabadult debilséggel Michel Vouillemot alakít, remélem jól ejtem a nevét, és azért használtam ezt az erős kifejezést, mert hát szóval ne szépítsük a helyzetet, az a helyzet, hogy a Bernadette a főnökasszony az egy nettó seggfejként ábrázolja Jacques Chiracot. Azt tudni kell, hogy nem kell tudni, de én azért elmondom, hogy benyomásaim alapján a franciák úgy alapvetően utálják Jacques Chiracot, meg a franciák úgy alapvetően utálni szokták az elnökeiket. Nekem ez a benyomásom.
Legalábbis kritikusan szemlélik őket.
Igen, erős kritikával szemlélik őket, pláne azokat, akik már nincsenek hatalomban, de hát a nép az már csak ilyen, akkor a legfelszabadultabb, hogyha hát ha már nincs tétje annak, hogy miről mit gondol.
Megélném ezt most már végre.
Igen, nagyon klassz lenne, nekem is voltak ilyen érzéseim, meg úgy eleve nézni egy olyan filmet, ami tulajdonképpen már a létezésével is azt bizonyítja, hogy nem a politikusok a főnökök egy kultúrában, azt szerintem nagyon klassz, vagy hát nagyon jó olyan társadalomban élni. A Bernadette egyébként egy törölmetszett, új generációs, feminista biopik, ami természetesen arról szól, hogy a Jacques Chirac a kanyarba se lett volna, hogyha nem lett volna a felesége. Én egyébként nem csak a látottak alapján vagyok hajlandó elhinni, hogy ez így történt, hanem így komolyan is. És hát tényleg én azért megnézném azt a magyar filmest, aki mondjuk ilyen 20-30 évvel ezelőtti politikusokról merne olyan maró gunnyal beszélni, mint ahogy ebben a filmben teszik például, nem csak a Chirac-ról, hanem akár Nicolas Sarkozy-ről is, akinek elég komoly mellékszerepe van a filmben, mert őt szoros kapcsolat fűzte Chirac-ékhoz. Tehát ők nagyon sokáig egyébként szinte saját gyerekként kezelték, aztán volt közöttük egy politikai és magánéleti törés is, és hát erről is szól egyébként ez a film. Amitől nem igazán jelentős, vagy amitől csak azt mondanám, hogy egynek oké, az az, hogy ez a gúnyolódás, ez a politikai világgal való ércelődés, vagy azon való ércelődés, ez igazából nem fordul át igazán értékes szatírába. Mm-hmm. Tehát ugyanúgy ilyen francia limonádé marad a film, ugyanúgy ilyen litilötyi, amiben persze csodálatos a Catherine Deneuve, csak éppen súlya nem lesz.
Nem érzed úgy, hogy egy történelmi metszetet kapsz esetleg.
Így van,
hanem egy ilyen képregényt inkább.
Hát egy ilyen feminista képregényt, amiben tényleg egy óriás színésznő szerepel, akiről tényleg még most sem tudod levenni a szemed, nemhogy évtizedekkel ezelőtt. Ez egyébként egy filmnél lehet abszolút hátrány, tehát amikor nincs a nagy színész mögött jó forgatókönyv, tehát nincs mögötte egy igazán jó film, de ennek a filmnek ez valamennyire megbocsátható.
Megyünk tovább az Oppenheimer című filmnek a zenéjével. Ludwig Göransson szerzeménye következik, aminek az a cím, hogy Fusion. Nem láttam, én is láttam szemüveg. De
jó,
Fusion, igen, a fúzió.
Igen, akkor
ez jön. Most aztán pedig lassan zárjuk a mai műsor, de hát ez még egy picit odébb van.
Filmszerész, tévésorozat.
Sokan dicsérik azt a sorozatot, amiről most szó lesz, ez az Úriemberek címet viseli, az Azonos című film, hát egy ilyen, ez előzménye vagy utózmánya?
Nagyon érdekes egyébként, hogy hogyan kapcsolódik az Úriemberekhez. Hát igen, sokan szeretik, és ennek a csoportnak az élén ott tartózkodom, tehát nekem is rettetesen bejött, sőt, kifejezetten megdöbbentem azon, hogy mennyire bejött, mert hát gyanakodtam. Tehát azért itt egy néhány éves filmről van szó, ami már ugye eleve azért, hogy mondjam, a Guy Ritchie rutinosabb filmjei közé tartozik, bár szerintem a rutinost azt most nyilván iróniával használtam, de szerintem a rutinosabb filmjei közül egy kiemelkedően felszabadult, jól megírt filmről, de hogy ebből hogy lesz tévésorozat, olyan, ami tényleg szuper, hát arról nem nagyon volt elképzelésem, de most az Úriemberek hivatalosan, tehát ha azt vesszük, hogy mi a hivatalos besorolása műfajilag, akkor egy spin-off. Tehát egyfajta leágazás, de szerintem legalább annyira egy kicsit az újraértelmezése is azoknak a motivumoknak, amik az Úriemberekben megjelennek. Ugye, mert mi jelenik meg az Úriemberekben? Egy nagyon speciális alvilági közeg, amihez leginkább brit nemesek tartoznak, akik miközben teázgatnak, meg a kockás
vízzakóba
mennek, tervelnek ezt azt a hátsó kertben, a többholdas hátsó kertben. Na mert most itt is egy ilyen történet van, tehát ott van a gancsatelep, ott van a harc a területért, ott van a mindenféle drogbároknak az extrém viselkedése, ott vannak a nagyon energikus akciójelenetek, ott vannak a különböző kavarások és a Guy Ritchie-s monológok. Tehát ezek mind benne vannak. Ami nincs benne a filmben, de ez egyáltalán nem árt neki, sőt, nekem kifejezetten szimpatikus, az mondjuk a sztárok garmadája. Tehát mondjuk ott van a kedvenc kabala színész, ugye Vinnie Jones, akit már egyébként ilyen vastag szerepben nagyon rég nem láthattunk, és aki azt hiszi, hogy Vinnie Jones csak egyféleképpen tud viselkedni egy Guy Ritchie filmben, az nézze meg ezt a sorozatot.
Tomi mondta egyik reggel, hogy ő nézi, és hogy egészen mást kell elképzelni.
Egészen mást kell elképzelni, és brilliánsan megoldja. tudja. A másik igazán nagy név, az is egy mellékszereplő, bár fontos mellékszereplő, Ray Winston.
Nagy kedvenc,
aki egyébként maffia főnököt játszik, persze mást? Benne, és az utolsó részben van egy csodálatos monológia a galambokról, ezt mindenkinek ajánlom a figyelembe. Ami érdekes, hogy Giancarlo Esposito is bekerült a sorozatba, aki ugye a Breaking Badnek a legendás, hát ilyen csirkeszárnyakat sütögető, ilyen kifinomult drogbárója volt, és itt tulajdonképpen a Guy Ritchie szinte egy az egyben ugyanazt a karaktert osztotta rá. Én nem tudok másra gondolni, mint hogy ez egy homázs a Breaking Bad felé, de egyébként a sorozat főszereplői, tehát Theo James és Kaya Scodelario kifejezetten a pályájuk elején járó színészek. Ez a sorozat meg kifejezetten, és Daniel Ingset is ide sorolnám, kifejezetten sztárcsináló sorozat. Tehát, hogy ezekre a srácokra ezután úgy fogunk emlékezni, hogy jó, láttam az Úri emberekben, és ott tök jó volt, és ez nagyon klassz, amikor egy alkotó így föl tud emelni fiatalokat. Egyébként meg maga a szerkezete az nem is annyira nagyon izgalmas ennek a sorozatnak, mert az a lényege, hogy a Theo James egy olyan arisztokratát játszik, aki az apja halála után megörökli azt a kapcsolatot is, amit a fűtermesztő drogbárokkal folytatott a kedves papa, és emiatt volt több millió fontos bevétele, de az Eddie ki szeretne szállni, tehát a kegyelmes úr ki szeretne szállni a buliból, amit hát tudjuk már akár csak filmes tapasztalatban.
Igen, hogy ez nem egyszerű.
Az nem egy egyszerű dolog, úgyhogy úgy van felépítve ez a 8 rész, hogy a Theo James azzal foglalatoskodik, hogy miközben neki tetszik a Suzy, tehát a Kaya Scodelario, aki egyébként az ő kvázi főnöke, mert ő a lánya a Ray Winstonnak. Amíg ők ott hát kerülgetik egymást, mindegyik részben van valami mission. Tehát így mindig megvan neki ígérve, hogy ha ezt elintézed, nagyjából leegyszerűsítve ez van, ha ezt elintézed, akkor kiszállhatsz a bizniszből. De hát persze mindig van valami kavarodás, és a végén eljutunk egyébként egy rendkívül hát logikus, de ugyanakkor frappáns és klassz konklúzióhoz a legutolsó részben, amivel persze jelzi a Guy Ritchie, tehát olyan befejezése van az évadnak, hogy simán jöhet a második évad, és szerintem a Netflixnél ökrök ülnek, hogyha nem lesz ebből a sorozatból második évad. Én olyan emberrel még nem nagyon találkoztam, aki legalább annyi nem nyelvzett volna meg a sorozattal kapcsolatban, hogy hát ez jó mulatság, Guy Ritchie munka volt, szerintem is. Én most már egyébként egyre többször mondtam a részek megtekintése közben, akár önkéntelenül is azt, hogy nagyon tud ez a hapsi. Szóval figyelj, ez évente a Guy Ritchie, most gondoljunk bele, lehet, hogy tinglitangikat csinál a John Stathammel, meg a nem tudom én, de évente csinál egy-két filmet minimum.
Jason
Statham. Jason Statham, mondtam?
John, de nem
John
baj.
Ilyenben vagyunk. Igen. Szóval lehet, hogy ezek már nem olyan filmek, mint a Bluff, vagy nem tudom én, vagy akár a Sherlock Holmes, de az, hogy valaki évente lerak az asztalra egy-két ilyen teljesen vállalható és izgalmas dolgokkal is foglalkozó, vagy azt is fölmutató filmet, és mellette még összerak egy ilyen sorozatot, aminek a nagyvázát ő írja meg, az első két részét konkrétan ő írta, ő rendezte, és azoknál a részeknél is lehet érezni, hogy ő volt a nagyfőnök, ahol elvileg nincs ott a stáblistán ilyen kreatív dologban. Nem véletlen talán az sem, hogy a magyar fordítók is megegegették maguknak azt a luxust, hogy amikor az elején megjelenik a főcím, amit ez esetben csak egy insertet jelent, hogy Gentleman, alatta azt, hogy created by Guy Ritchie, azt nem úgy fordították, hogy általában szokták, hanem azon kiírva, hogy Guy Ritchie műve.
Ebben
az esetben szerintem ez teljesen helyén való, úgyhogy ha valaki jól szereti magát érezni a hétvégén, és még az úri embereknek nem állt neki, és szereti az ilyen vicces gangster történeteket, annak mindenféleképpen javaslom.
Na, véget ért a műsor már a jövő hétre. Van már valami előirányzat?
Hát az mindig van. Most azon gondolkodom, hogy jövő héten jön-e már végre valami blockbuster, amit már...
Majd ha véget ér a Shogun, az arról fogunk foglalkozni?
Fogunk. Nézem én is, meg igazából szerintem jó is, bár...
Mindegy. Majd igen, megbeszéljük.
Majd megbeszéljük addig. Ja igen, jövő héten jön az új Kong és Godzilla film, a Godzilla X Kong, vagy Godzilla versus Kong, az új birodalom. azt szerintem...
De kell nekünk ezzel,
meg tudom nézni.
Ezzel foglalkozni?
Hát figyelj, azért kell ezzel foglalkozni, mert ezzel valószínűleg sok pénzt fognak keresni.
Ja, értem.
Tehát, hogy ezeket a blockbustereket azért szeretem beszerkeszteni, de fogunk beszélni jövő héten egy egészen zseniális filmről is, amit lehet premier előtt látni, és magyar ez az egészen zseniális film. Az a címe, hogy Kék Pelikán. De most nem megyek bele abba, hogy milyen zseniális, egyrészt meg vége van a műsornak, másrészt meg én már ilyenkor nem tudok beszélni.
Jó, akkor nem is erőltetjük ezt a dolgot, hanem csak simán elbúcsúzunk, a Spotify-on megtalálják a régebbi műsorainkat, ezt is megfogják. Úgyhogy megfogjátok, nem tudom, most tegeződünk végre, majd magázódunk.
Nem tudom, kedves hallgatók, tegyék fel a kezüket, hogy a baj, hogy tegeződünk.
Jó, oké.
Nem tették fel.
Nem, szóval hozzászoktam ehhez a magázódáshoz, úgyhogy akkor megtaláljátok, jó?
Megtaláljátok, és hallgassátok szeretettel.
És az Oppenheimerrel, belül az Oppenheimerrel fogunk búcsúzni.
Így van, ez a vége főcím. Zene is azért hallgattuk, mert hogy a Granson ugye Oscar-díjat kapott ezért a szkórért, szóval... Minden jót, ez volt már a filmszerész, és ha minden igaz, akkor jövő héten tényleg újra találkozunk. Vigyázzanak magukra, vagy vigyázzatok magatok.
Ez volt a filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.